Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tovább nőhet az illegális határátlépést megkísérlő migránsok száma, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György elmondta, hogy tavaly eddig 2000, idén pedig már 7400 határsértőt jegyeztek fel. Közölte, új vonás a migrációban, hogy Afrikából, elsősorban Líbiából százas csoportokban érkeznek illegális bevándorlók, például Krétára. Nem véletlen, hogy a görögök olyan törvénytervezetet készítenek elő, amely az Afrikából érkezők számára kizárna a menekült kérelem benyújtását, és zárt táborokban helyezni el őket, ismertette a főtanácsadó. Emlékeztetett, a magyar kormány 2015-ben fogalmazta meg, hogy a belső biztonság miatt a határokat őrizni kell, és nem a problémát kell behozni Európába, hanem oda kell vinni a segítséget, ahonnan a migránsok útnak indulnak. 10 millió forint azonnali támogatást különít el a katolikus Karitász a hét elején az országon végig söprő viharok miatt nehéz helyzetbe került családok számára. A segélyszervezet közölte. Helyi és országos munkatársaik a vihar sújtotta településeken, különösen az Egri főegyházmegye területén, a többi között Tiszakeszin és Tiszatarjánban végzik jelenleg is a kárfelméréseket. A két településen jelenleg 15 otthon helyreállításánál már segítenek, de mindeközben újabb igények is érkeznek. A helyiek összefogása példamutató. A közösségek azonnal megkezdték a további beázások megelőzését, a helyreállításba pedig bekapcsolódik a Karitász építőanyagok biztosításával, és ha szükséges, szakszerű kivitelezéssel, a települési önkormányzatokkal szorosan együttműködve fogalmaznak. Idézték Zagyva Rihárdot, a szervezet országos igazgatóját, aki azt mondta, sok olyan családdal találkoznak, amelyek biztosítás hiányában önerőből képtelenek lennének helyreállítani megrongálódott otthonukat. Ezek az emberek napról napra élnek, és dönteniük kell, élelmet vagy cserepet vegyenek, tette hozzá. A falu nem valaminek a széle, hanem az ország közepe, a magyarság fájának gyökere, amely a nemzet stabilitását adja, hangoztatta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a borsodabói Zemplén vármegyei Alsó-Dobszán, a községben elhelyezett falufa ünnepélyes átadóján. Gyopáros Alpár szerint ennek az alapja többek között a falusi emberek szorgalma és tehetsége, a konzervatív hittel teli gondolkodásmód, valamint a család mindenek felett álló tisztelete. Ilyenként említette még a falvak és a kis települések sokszínűségét, a magyar földek termőképességét, valamint a néphagyományokban és népművészetben rejlő kreatív erőt. Hangsúlyozta, ezen értékek figyelembe vételével indította el a kormány a Magyar Falu programot, amelyben már több mint 1100 milliárd forinttal támogatták a magyar kis településeket. Az országvezetés tudja, hogy van még mit tenni, ezért a programot addig folytatják, amíg minden a falvak előre haladását segítő fejlesztést el nem végeznek, fűzte hozzá Gyopáros Alpár. A magyar kormány számára a családok és a fiatalok nagyon fontosak, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten a Nő, Család és Karrier című szakmai konferencián. Konz Zsófia, a konferencia fővédnöke kiemelte. A nők és a férfiak egyenlők, de nem egyformák. Az, hogy a nők mentális egészsége rendben legyen, a társadalomnak, az egész nemzetnek és minden családnak fontos célkitűzés, fogalmazott, megjegyezve a sokfajta családtámogatási intézkedés is azt szolgálja, hogy a családok Magyarországon és benne az édesanyák és a nők boldogak legyenek. Ez mind hozzájárul a kiegyensúlyozottsághoz, a nők mentális egészségéhez, tette hozzá. Szólt arról, hogy a kormány az elmúlt években számos intézkedést bevezetett a nők elismerése és segítése érdekében. Sport. A labdarúgó NB1-ben újonc Color City Cousins Barcika leigazolta a magyar válogatottal egy világbajnoki selejtező csoportban szereplő örmény nemzeti együttes csapatkapitányát, Varazdat Harojánt. A Borsodi Klub honlapján tette közzé a 32 éves 92-szeres válogatott hátvéd érkezését, akit 2021-ben hazájában az év labdarúgójának választottak. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar, nagyobb számban északon, északkeleten, de kisebb eséllyel délen is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Sorvoltát hallják. 1290. július 10-én gyilkolták meg a körösszegi várnál fekvő kuntáborban IV. László magyar királyt. László zűrzavaros időszakban viselhette a Szent Koronát és a nagyhatalmú főurak, illetve a nomád kunok között örlődve még súlyosabb válságba taszította Magyarországot. Uralkodását az állandósuló anarchia, a bárók hatalmának megerősödése jellemezte. IV. László 1262-ben született 5. István magyar király és Erzsébet, a kun fejedelem leányának gyermekeként. Uralkodása idején végzetesen meggyengült a királyi hatalom, az országot az egymással marakodó bárói csoportok uralták. Rossz viszonyba került az egyházzal is, mivel a keresztény erkölcsöket nyíltan semmibe vette, és a kunokat feltűnő kedvezményekben részesítette. 1279-ben a kunok megkereszteléséről és letelepeléséről végül törvényt kellett hoznia. Többször összetűzésbe került a főurakkal és a főpapokkal, kétszer az egyházból való kiközösítéssel sújtották. Két alkalommal a trónjától is meg akarták fosztani, trónkövetelőként a Velencéből behívott András herceget, a későbbi harmadik Andrást léptették fel. Időnként még a kunokkal is szembe került, így az állandó belső zűrzavar miatt nem vállalkozhatott külpolitikai akciókra. Utolsó éveit kedvelt kunjai körében töltötte, akik a sors vintoraként meggyilkolták. Csanádon temette el Gergely csanádi püspök. Alig telt el két hét IV. László halála után, és Fehérváron már újabb koronázási ceremóniát tartottak, melynek során a Szent Korona a velencei származású harmadik András, az utolsó Árpád-házi király fejére került. Kedves hallgatóink, a következő percekben IV. László halálának időszakáról és harmadik András uralkodásának első éveiről beszél dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1290 elején András elindul Velencéből. Ő Velencében született, illetve Velencében élt ebben az időben. Ő egy 25 éves fiatalember, aki elindul Velencéből többek között az esztergomi érsek Lodomér hívására, hogy jöjjön Magyarországra és vegye át a hatalmat. Miért? Ugyanis az éppen uralkodó király IV., azaz Kun László alatt az ország állapota annyira kaotikussá vált, hogy gyakorlatilag már az egyház, illetve az előkelők egy része is tartatatlannak ítélte meg a helyzetet. Tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy Kun László uralkodás alatt a kun kérdést többé-kevésbé mesterségesen is gerjesztették. Tehát a kunok újrakeresztelése, a kunok letelepítése, a kun törvények nagyon is komoly és nagyon kemény feltételeket szabtak a kunok számára, amit az ifjú király nem tudott, nem akart teljesíteni, különösen, hogy ő maga is féli kun származású volt. És ebből adódik az, hogy IV. László nagyon-nagyon rossz viszonyban volt mind az egyházzal, mind a saját előkelőivel. Tehát tulajdonképpen itt egy puccsot készítettek elő az esztergomiesek vezetésével, amikor Andrást meghívták Magyarország trónjára. Az, hogy az ő származása kétséges, azt már a kortársak is nagyon-nagyon erősen propagálták. A későbbi évszázadokban is felmerült ez a kérdés. Ugyanis II. András királyig kell visszalépkednünk az időben. II. András másodszor is megözvegyült, és 1234-ben harmadjára is megnősült. II. András ekkor már jó 60 év körüli férfi lehetett, ami az akkori viszonyok között egy idős embernek számított, viszont a felesége Esztei Beatrix, a ferrarai őrgrófnak a lánya, egy nagyon fiatal hölgy volt. Nem sokkal az esküvő után, néhány hónap alatt viszont II. András meghalt. Beatrix királyné viszont ekkor már gyermeket várt. És itt volt ugye, itt merült fel az a kérdés, hogy hát annak a gyermeknek biztos, hogy II. András-e a nemző atya. Különösen ugye az idősebb hercegek, a későbbi IV. Béla király és Kálmán herceg, akik ugye II. András első házasságából születtek, ők soha nem ismerték el Beatrix gyermekét a testvérüknek. Tulajdonképpen II. András temetése után Beatrix királyné férfi ruhába bújva szökött meg Magyarországról, mert IV. Béla őrizetbe vetette, tehát fogságban akarta tartani. Így hát már Itáliában született meg II. András feltételezhetően legfiatalabb fia István herceg, ugye már a névadással és az Árpádok dinasztiájához akarták kötni a személyét, és ennek az István hercegnek a fia András. Tehát gyakorlatilag az az András, aki III. András néven vonul majd be a történelembe, II. András királynak az unokája. Itt arról van szó, hogy IV. Lászlónak nem született gyermeke, tehát egyáltalán nem volt semmilyen örököse, meghaltak időközben az ő testvérei is, tehát gyakorlatilag élő férfiági árpádházi leszármazott Andráson kívül nem volt. Nem volt más választás, mint hogy Andrásnak a személyét el kell ismerni, tehát el kell ismerni az ő tiszta származását. Természetesen ez nem ment mindenféle gond nélkül, ugyanis amikor András elindult Velencéből, akkor még élt IV. László, menet közben gyilkolták meg. De ahogy meggyilkolták IV. Lászlót, Európában több helyen kinyilvánították azt, hogy üres a magyar trón. III. Andrásnak a trónigényét sem ismerték el. Többek között az osztrák herceg is pályázott a magyar trónra, illetve a pápa is magának tartotta fenn azt a jogot, hogy kinevezhessen valakit Magyarország trónjára. A pápa jelöltjei lesznek az Anzsúk, akik majd ugye a későbbiekben el is tudják foglalni Magyarország trónját. Ezzel szemben a magyar egyház, a magyar klérus viszont András herceget támogatta, de András tám útközben az osztrák herceggel is fogja, tehát őt Bécsben fogságra vetik, és Lodomér esztergomi érsek a saját megbízható embereit küldi érte, akik szerzetesek öltözve megszöktetik, tehát egy kémfilmbe élő jelenetek játszódnak le, ahogyan András herceget megszöktetik Bécsből, és áruhába bújtatva csempészik Magyarországra. Tulajdonképpen egy olyan IV. László halála után egy olyan 2-3 héttel fogják megkoronázni III. Andrást. Tehát ez az ő származásának ez a kétségbe vonhatósága az, amely akár a kortársaknak, akár az utókornak is sok kérdést vetett fel. Valóban az országot az anarchia uralta ebben az időszakban. Itt már beszélhetünk arról, hogy azok az előkelők, azok a bárók, akik a hatalomból nagyobb-nagyobb szeletet tudtak maguknak lehasítani, egyre több és egyre nagyobb birtokadományokat kértek, követeltek és meg is kaptak, de gyakorlatilag egybefüggő teritoriumokat, egybefüggő birtokrendszereket építettek ki maguknak. A 70-es évek, az 1270-es évektől kezdve figyelhető meg a tartományúri hatalom kiépülése. Itt arról van szó, hogy különböző érdekcsoportok, különböző családok vélt vagy valós érdemeik alapján kikövetelnek birtokadományokat maguknak, és gyakorlatilag ezeket a területeket, ezeket az egybefüggő területeket teljesen függetlenül kormányozzák az uralkodó akaratától, nagyon sokszor fel is lázadnak a király ellen. Ennek a gyökereit ott kell keresnünk, amiről már korábban beszélgettünk, hogy akár a második András, akár a második András Imre király alatt meginduló birtokadományozás, illetve a tatárjárás után negyedik Béla is arra kényszerül, hogy a híveinek birtokokat adományozzon, hiszen ő egyedül királyi jövedelmeiből képtelen annyi várat felépíteni, mint amennyire szüksége van az országnak. Ezek a megadományozott előkelők, addig, amíg az adományozó él, tehát amíg közvetlen személyes hálával tartoznak az őket megadományozó királynak, addig igazából nagy gond nincsen. A probléma ott kezdődik, amikor a második, harmadik generáció kezd felnőni, aki már ebből a birtok komplexumba született, tehát a neki már semmi személyes hálálkodni valója nincsen az uralkodó személye felé, tehát ők már ugye úgy kezelik ezeket a birtokokat, mintha amely mindig is a sajátjuk volt, nem érzik kötelességüknek azt, hogy az uralkodót szolgálják feltétel nélkül, hanem igenis feltételekhez kötik ezt a szolgálatot, méghozzá komoly birtokadományokhoz és udvari tisztségekhez. András király uralkodásának idejére tulajdonképpen a borsák építenek ki egy viszonylag nagyobb birtokkomplexumot Észak-Kelet-Magyarországon, illetve a kőszegiek Nyugat-Magyarországon, illetve a mai Ausztria területén. A csákok ekkor vannak feljövőben, tehát a csákok a versenyben még itt egy kissé le vannak maradva, illetve a borsák Erdély és a Tiszántúl területén. András királynak tulajdonképpen ezeket a hatalmaskodó tartományurakat kellene megrendszabályoznia, az egyház ezt várná tőle. Viszont nagyon gyorsan kiderül az, hogy lehetetlen megrendszabályozni, lehetetlen leverni őket, muszáj felvenni az ő általuk elébe dobott kesztyűt, muszáj az ő játékszabályaik szerint játszani. András egyébként egészen jó diplomáciai érzékkel megpróbál egyensúlyt fenntartani. Uralkodásának első felében alapvetően a kőszegiekkel gyűlik meg a legtöbb baja. A kőszegi Henrik, illetve kőszegi Henrik fiai a legagresszívebb tartományurak, többször fellázadnak András ellen, többször fegyveresen zaklatják András híveit, Andrásnak magának is kell hadjáratot vezetnie kőszeg ellen, tehát kőszegvárat maga András király ostromolja meg, amire ugye a korábbi évszázadokban nem volt példa, hogy az uralkodó a saját országán belül a várat meg kelljen ostromolnia. Csák Máté, illetve a csákok a András uralkodásának első felében egészen lojálisnak tűnnek, tehát alapvetően Csák Máté erejét fel tudja használni András elég sokáig, míg végül is 1297-ben történik meg a végleges szakítás. Eddigre ugyanis megpróbálja András Csák Mátét is visszafogni, önmérségletre buzdítaná, és különösen Pozsony, illetve a pozsonyi polgárok kapcsán fognak komoly nézeteltérésre bekerülni, ugyanis András király kiket tud felhasználni a tartományurak ellen. Egyrészt ugye a papságnak a hatalmát, illetve az erejét, másrésztről pedig a városok. A városi fejlődés alapvetően a tatárjárás utáni időkhöz köthető, természetesen itt is az építkezéseket kell először is megemlítenünk. Másrésztről pedig, ahogyan haladunk előre az időbe, az 1270-es, 80-as, 90-es években a városi lakosság vagyoni helyzete már olyan segítséget nyújthat a királynak, amit nem mellőzhet. Tehát a városi privilégiumok adományozása, amellyel a városok önállóságát, illetve a városok gazdagságát lehet növelni, az mindenféleképpen a királynak létérdeke, hogyha szembe akar szállni ezekkel a gazdag és nagyhatalmú tartományurakkal, hiszen a városi seregeket nem tudja nélkülözni, a városok pénzbeli támogatását nem tudja nélkülözni. A Csák Mátéval tulajdonképpen itt a konfliktus forrása Pozsony, illetve Pozsony környéke lesz, amikor is András király több Pozsony környéki falunak ad olyan kiváltságot, hogy ezeknek a falvaknak a lakói beköltözhetnek Pozsonyba, és megkapják azokat a jogokat, amelyeket egyébként is élveznek a pozsonyi polgárok. Ez nyilvánvalóan csak Máté érdekeit sérti, hiszen az ő birtokairól fognak elvándorolni az emberek. Többek között a borsákkal is meggyűlik harmadik Andrásnak a foga, ugyanis a borsák pedig elkezdik a 90-es évek közepén ostromolni a váradi püspöknek a fenesi várát. Erre ugye András király hadba hívja az embereit, a hozzáhű bárókat, és ő pedig a borsák adorjáni várát fogja megvívni. Tulajdonképpen annyi eredménye lesz ennek a hadjáratnak, hogy a borsák kiszorulnak Erdélyből. Tehát a borsák a Tiszántúlon fogják megtartani birtokaikat, és ekkor 1295-ben fogja kinevezni harmadik András Kán Lászlót erdélyi vajdává, akiről aztán majd hallunk, hogy ő sem tétlenkedik, és nem lesz rest szintén tartománygyűri hatalmat kiépíteni. Ugye ő lesz az a tartományúr, akitől majd úgy kell visszavásárolni a koronát, hogy Károly Róbertnek legyen végre egy érvényes koronázása. De tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy András uralkodása azzal telik el, hogy megpróbál egyensúlyt teremteni az oligarchák között. Különösen érvényes ez a délvidéki oligarchákra, akik abszolút kettős játékot játszanak. Ők ugyanis a Subicsok, a Frangepánok, illetve a Babonicsok földrajzi közelségüknél fogva támogatják az Anzsuk trónigényét is. És ők egyszerre támogatják az Anzsuk trónigényét, és egyszerre támogatják harmadik Andrást is, tehát ők mind a két félnek hűségnyilatkozatokat tesznek, mind a két féltől kicsikarnak területi adományokat, és így közben a saját szakállukra szépen növelgetik a saját birtokrendszerüket, és mikor éppen milyen kedvük tartja, akkor úgy vonulnak hadba az egyik vagy másik fél ellen vagy mellett. Ami viszont András király uralmának egy nagyon meglepő fordulata az, hogy Magyarországra hozatja a rokonai, többek között az anyját, Tomazina Morozinit. Ez a bizonyos Tomazina asszony egy velencei patrícius családból származik, és bizony Tomazina asszony nagyon és erős kézzel lát neki rendet tenni a délvidéken. Ő lesz a Szlavónia hercegnője 1292 és 96 között, amíg meg nem hal, és bizony férfi módjára ő veri vissza az utolsó tatártámadást a Szörényi bánságból, több ostromot végigvezényel, amelyben a fia ellen lázadó főurakat kell megbüntetni, tehát mondhatjuk azt, hogy nagyon hasznos szolgálatokat tett a fia számára. Ez az epizód olyan szempontból érdemel említést, hogy korábban erre nincs példa, hogy egy asszony ilyen hatalomhoz jusson. Emlegettük már korábban második Béla feleségét, Ilona királynét, de az ő hatalma sokkal inkább informális jellegű, tehát ő a háttérből irányít. A döntéseket férfiak hozzák, vagy férfiak szignálják, ő csak a háttérben marad. Itt viszont Tomazina asszony okleveleket ad ki egyedül férfi közreműködése nélkül, egyedül ő maga, mint Tomazina Szlavónia hercegnője rendelkezik, tehát egy sokkal nyilvánosabb, sokkal nyíltabb és sokkal önállóbb politikát folytat, mint korábban az Árpádház nőtagjai. Ha már az egyházról beszélünk, akkor Lodomér esztergomi érseket kell kiemelnünk. Ez a nagyon tanult esztergomi érsek, aki nyugati példákat látva abban próbálja meg az ország bajainak az orvoslását elérni, hogy egy más típusú összefogást akar létrehozni. Tehát Magyarországon az egyház szerepe katalizátor abból a szempontból ebben az időszakban, hogy a bárók hatalmának, a hatalmaskodó bárók hatalmának ellensúlyozására megpróbálnak egy más típusú rendet felállítani. Emlegettük az előbb a városokat, de ami egy sokkal fontosabb réteg, akiket nem lehet figyelmen kívül hagyni, ez a nemesek rétege, a szerviensekből kialakuló nemességnek, a kis nemességnek, a szegényebb nemességnek a rétege. Őket próbálnák meg bevonni az ország életébe, illetve az ország irányításába. Tehát az egyház mindenféleképpen a bárók hatalmát próbálja meg ellensúlyozni, illetve Lodomér nagyon jó diplomáciai érzékkel megpróbál közvetíteni a bárók, illetve András között, és megpróbálnák azt, hogy az egyszerű nemesség csatasorba állításával megtörni a bárók hatalmát. Erre a törekvésre utal tulajdonképpen mindez 1290. évi dekrétum, és az 1298. évi dekrétum is, amelyben a két törvénynek tulajdonképpen a tartalma nagyon kevésben tér el egymástól. Az első törvényt a koronázás kapcsán adatták ki harmadik Andrással. Ő az első ilyen uralkodó, aki a koronázáskor törvényeket bocsájt ki, amelyben ígéreteket tesz arra nézvést, hogy mi fog történni az országban. Itt jelenik meg először igényként az, hogy ne csak a bárok, ne csak a papok, hanem az ország nemesei is részt vegyenek az ország ügyeit érintő tanácskozásokban, ami már előrevetíti a későbbi nemesi rendi országgyűléseknek a képét. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Lodomérék valószínűleg nagyon tudatosan és nyugati minták alapján egy rendi formációt próbáltak meg meghonosítani Magyarországon. Ugyanebbe az irányba mutat az, hogy megpróbálják átvariálni a királyi tanács szerkezetét. Korábban a királyi tanácsban az ország főpapjai mellett a legelőkelőbb családok fiai vehettek részt, illetve azok a nemesek, azok az arisztokraták, akiknek udvari méltósága, udvari funkciója volt. Ezt olyan szempontból változtatnák meg ezek a törvények, hogy az ország püspökei mellett a megyei nemesség is képviseltetné magát a királyi tanácsban, tehát megint csak ugye a rendi parlamentek felé mutat ez a határozathozatal. Az egy másik kérdés, hogy mennyit tudunk, vagy mennyit tud harmadik András ebből megvalósítani. Sokkal több megalkuvásra és sokkal több politikai ügyeskedésre van szüksége, mint sem, hogy kivont karddal le tudja győzni ezeket a hatalmaskodó tartományurakat, de minden esetre ez egy nagyon fontos pont, hiszen a későbbiekben is még harmadik András uralkodás alatt több ilyen gyűlésre sor került, tehát úgy tűnik, hogy ez valamilyen szinten gyakorlattá is válik.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben IV. László halálának időszakáról és harmadik András uralkodásának első éveiről beszélt dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkban megismételjük a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola legutóbbi programját. A Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének képviselői tartottak pódiumbeszélgetést a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán. Témájuknak ezt a címet adták: az élet védelme a fogantatástól a természetes halálig, társadalmi hatások. Megszólalási sorrendben Osztie Zoltánt, római katolikus plébánost, teológia tanárt, Földi Kovács Andreát, a Védett Társadalom Alapítvány vezetőjét, dr. Máté Zsuzsát, történészt, négy gyermek édesanyját hallják. Tartalmas időtöltést kívánunk az adás szerkesztője Grunda János nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
A társadalom szemében sikeres emberek azok, akik itt ülnek a két oldalamon. Hogy lehet összeegyeztetni a sikert, a pályán, illetve az életvédelemmel kapcsolatos elkötelezettséget, ez az egyik fontos kérdés. Mindig a személyes tanúságtétel az, ami a leghitelesebb, és ez nyilván sokakban, fiatalokban fölvetődik, hogy vajon lehet-e karriert építeni, és lehet-e édesanyának lenni, és védeni az emberi személy méltóságát, még külön is vállalva a feladatot. És a Szent István Intézet mit tud tenni ennek az érdekében?
Hát ezen a siker dolgon én őszintén szólva nem gondolkoztam még így, meg nem is érzem magam se sikeresnek, meg különösebb. A legnagyobb sikerem, hogy van 4 gyermekem, tehát ők szerintem az életem, meg a családom, ami a legnagyobb siker, az összes többi az inkább az emberből úgy belülről jön és csinálja, és persze itt is vannak örömteli dolgok. Tehát magyarán csak azt akartam mondani, hogy aki majd családot fog alapítani, az a kettő egyáltalán nem fogja egymást kizárni, és lehet bátran képviselni azt az igazságot, amit az ember belülről igaznak érez. De egy picit visszakanyarodva még az Andihoz, ugye ez a döbbenetes szám, hogy ugye minden 5. megfogant babáról beszélünk ma, akik nem születhetnek meg. Ugye ez egy Tata méretű városnak a lakossága egy évre vetítve. De hogy hol kezdődött ez nálunk? Ugye voltak magzat elhajtások korábbi történelmi korokban is, de azért az figyelemre méltó, és szerintem keresztény emberekként meg kell, hogy vizsgáljuk azt a kérdést, hogy miért a nyugati kultúra az, ahol az élet ilyen mértékben, tehát a keresztény kultúr körben jött el az a változás, ami elvezetett oda, hogy az életet nem tartjuk abszolút értéknek. Holott ugye a mi egyházaink most felekezettől függetlenül ugye az Isten képmásiságról beszélnek. Azt, hogy a jó Isten tényleg úgy teremt meg bennünket azzal az elhívással, hogy jó, hogy vagy, úgy, ahogy vagy. És mégis valami gellert kapott ebben a dologban. Ugye az egész művészetünk, kultúránk, a verseink, a minden, a tudomány is végső soron egzisztenciális kérdésekkel foglalkozik. És valahogy a képletből 18-19. Századra Istent elkezdtük mellőzni. És ez vezetett el oda, hogy erodálódni kezdtek ezek a legalapvetőbb igazságok, hogy az élet az ajándék, hogy az élet a fogantatástól a természetes halálig az egy védendő érték és a legnagyobb érték. És ugye itt nálunk Magyarországon tulajdonképpen ugye a kommunizmus időszaka volt az, ahol liberalizálták. Tehát ugye korábban tiltott volt az úgynevezett csemegi kódex, aki jogot tanul, ez ismeri, hogy ez volt a régi büntető törvénykönyv, itt egy nagyon szigorú tilalom volt érvényes a magzat elhajtásra. Egészen 1956-ig, tehát még az úgynevezett Ratkó korszakban is, ott is egy szigorú tilalom volt. Mindig ugye a szovjet mintát követte a magyar szabályozás, ugye értelemszerűen a blokkra, ahová kerültünk a háború után. Ugye 1920 volt ez az év, amikor a Szovjetunióban elsőként liberalizálták az abortuszt. Aztán látták, hogy egy nagyon súlyos demográfiai válság van, és visszavezették a tilalmát, majd Sztálin halála után 1955-ben újra liberalizálták. És ekkor következett be Magyarországon is, 1956. június 4-e, nagyon érdekes, hogy Trianonnak a napja. Tehát ha valaki ilyen szimbólumokra fogékony, akkor ezt így érezheti akár a súlyát, amikor Magyarországon is gyakorlatilag korlátozás nélkül, nyilván a 12 hetes idő intervallumban, de hozzáférhető lett az abortusz. Ugye jött a forradalom, volt egy elképesztő társadalmi letargia a forradalom leverését követően, és innentől kezdve egy megállíthatatlan folyamat indult el, ami olyan számokhoz vezetett, amik döbbenetesek. Ugye 1956-tól 2022-ig 8,2 millió megszületett baba volt Magyarországon, és 6,1 millió, aki nem született meg. Most gondoljuk végig, 6,1 millió, kétszerese a két világháború magyar áldozatainak. És ma ugye beszélünk borzasztó demográfiai krízisről, már ugye ezt tulajdonképpen Fekete Gyula elkezdte kongatni ezt a vészharangot régebbi korokban. Gondoljuk meg, hogyha ezek a honfitársaink itt lennének közöttünk, meg az ő gyerekeik. Ugye volt egy olyan szakasz, ez 1957-től 1973-ig, amikor minden évben több baba nem születhetett meg, mint ahány megszületett. 69-es év volt a legtragikusabb, akkor 207 ezer abortusz volt Magyarországon. Gyakorlatilag fogamzásgátló eszközként tekintettek erre, és Kádár János, aki aztán nem volt vádolható keresztény elkötelezettséggel, ő maga is központi bizottsági üléseken azt mondta, hogy angyalgyártó gépek lettünk. És ő maga is fel volt dúlva, hogy tulajdonképpen milyen gyermekellenes a társadalom. És ezzel csak azt akartam mondani, hogy nagyon-nagyon mélyen érintett az egész magyar társadalom, és nincs olyan magyar család, ahol valamilyen fokon ez a probléma nem lenne jelen. Ez keresztény családokra is igaz. Csak ezek a traumák el vannak ásva. Volt egy, nem is tudom, talán a ti konferenciátokon volt egy reumatológus orvos, aki azt mondta, hogy ugye idős nőbetegekkel foglalkozik döntően, és hogy ott omlanak össze előtte, amikor az anamnézist fölveszi, és ugye abban megkérdezi, hogy milyen beavatkozás, hány gyermek, hány abortusz, és hogy ezek az idős hölgyek ott törnek össze a szeme láttára. Tehát egy nagyon súlyos problémáról van szó, ami a magyar társadalomnak az erkölcsi válságának is eredője sok szempontból, és a mai napig nincs kibeszélve, nincs feltárva, hanem mindenki maga tuszkolja be a lelkébe, és sajnos ezek tovább örökített dolgok, úgyhogy ez majd itt az ifjú generációnak lesz a nagy feladata, hogy megtörje ezt a folyamatot, és merje szeretni az életet.
Még hadd mondjak el valamit, miért jó a Jó, hogy vagy szövetség. Jó, azért jó szövetségben lenni, mert hatással vagyunk egymásra, és én nagyon-nagyon sokat tanultam a szövetségen belül a többi életvédő társamtól. Többek között Zsuzsitól például azt, hogy ő azt mondta, hogy nem tudják az emberek mi az, hogy baba. És Zsuzsinak volt ez a felvetése, hogy vigyünk el a fiatalokhoz az iskolákba kisbabákat, hogy megfogják őket, hogy megérezzék az illatukat, hogy legyen egy benyomásuk, egy reális tapasztalatuk arról, mi ez a kicsike élet, ami miután megszületik. És ezek mind nagyon-nagyon-nagyon fontos impulzusok. Mondok még egy példát, a Várva Várt Alapítvány elnöke Józsi, aki egy hatalmas, nagy darab, erőteljes férfi ember, ő mondta azt nekem, Andrea, nem az a kérdés, hogy megtartja-e az édesanyja a kisgyermekét, hanem azt, hogy együtt maradnak-e. Mert miközben ilyen sok az abortusz Magyarországon, aközben tudnunk kell, hogy hihetetlenül sok pár vár örökbefogadásra gyermekre. És fel sem merül bennünk az a kérdés, hogy azt adjuk-e, azt kínáljuk-e választási lehetőségnek egy édesanyjának, hogy életben hagyja, vagy megöli a magzatát, vagy hogy együtt marad vele, vagy lemond róla, és ajándékba adja egy olyan párnak, akik csodálatos módon nevelnék, értékelnék, és szeretnék ezt a kicsikét. A magzat a fogantatástól él, és a fogantatástól ember. Ezt az üzenetet kell mindenhol hangoztatnunk. Nem kérdés, hogy ember a DNS felfedezése óta, és nem kérdés, hogy a fogantatástól él, erre természettudományos bizonyítékok és tudományos konszenzus van. Az sem kérdés, hogy a legfontosabb emberi jog az élethez való jog. Senki nem kérdőjelezheti meg egy másik ember élethez való jogát. Sokszor halljuk manapság a hölgyek kapcsán az önrendelkezési jog kifejezést. A probléma az, hogy amikor az abortuszról beszélünk és önrendelkezési jogról, akkor itt valójában az édesanyák nem önmagukról rendelkeznek, hanem egy másik emberi életről. Mégis a legtöbbször ezt a fogalmat hallom, amikor európai szintű viták vannak az abortuszról, hogy megadjuk a nőknek az önrendelkezési jogot, nem saját magukról rendelkeznek, nem a saját életükről. És kivédi az emberi jogokat az anyaméhen belül? Kivédi meg azokat a magzatgyermekeket a szelekciótól, mert szelektálunk az anyaméhen belül, mert azt mondjuk, hogy csak a tökéletes élet élet, miközben ezzel párhuzamosan hangoztatjuk azt, hogy fogadjunk el mindenkit olyannak, amilyen, hogy ne különböztessünk meg hátrányosan senkit, sem fogyatékkal élő embereket, sem mozgássérült embereket, sem semmilyen más tőlünk különböző embereket, de az anyaméhen belül kíméletlenül szelektálunk. Sok-sok ellentmondás van, amire rá kell világítanunk, és fel kell tennünk kérdéseket, akkor most ez igaz, vagy a másik állítás. Másik, nem lehet úgy ártani a babának, hogy ne ártsunk vele az édesanyának, és nem lehet úgy ártani az édesanyának, hogy ne ártsunk vele a babának. Ezt az igazságot is el kell mondanunk, és rögtön megkérdőjelezik az, hogy kínálhatjuk a megoldásként az abortuszt egy krízisben lévő válságvárandós édesanya számára. Kínálhatjuk az abortuszt megoldásként, amikor tudjuk, hogy ezzel súlyos traumát okozunk majd az életében. Olyan traumát, amiről Zsuzsi is beszélt, amit évtizedeken keresztül hordoznak ezek a nők. És ki foglalkozik a lelkisebbek gyógyulásával, egy abortuszon átesett édesanya fájdalmával? Csak belekergetjük ezeket az édesanyákat ezekbe a műtétekbe, vagy azt is elmondjuk nekik, hogy létezik posztabortusz szindróma. Egy olyan súlyos lelki fájdalom és trauma, amit egy életen át hordoznak ezek az édesanyák. Nagyon-nagyon sok fontos kérdést kell felvetnünk, és még egyetlen egy dolog, amit megtapasztaltam, és főleg a fiataloknak tartott életvédő előadások kapcsán, hogy mindent értünk, mindent tudunk, minden korábbinál több ismeretünk van ezekről a dolgokról, amikről most beszéltem. Robert Sara Bíborostól hadd idézek egy mondatot. A valódi probléma az, hogy nem szeretjük önmagunkat, és az ember nem szereti az embert. Az ember egy olyan különleges faj, amelyik a saját fajtáját és a saját fajának a kis megfogant életeit nem szereti, szemtelenül gondolkozik róla. Akkor fiataloknak beszélek, sokszor látom, hogy mindent értenek, és mindenre bólogatnak is, és el is ismerik, hogy az ott egy élet, de nem éreznek empátiát. Sokkal előbb mozdul meg sok fiatal szíve egy kis macska, vagy egy kölyök kutya sorsa kapcsán, mint egy megfogant magzati élet kapcsán. Ezen érdemes elgondolkoznunk. És újból meg kell szerettetnünk az embert az emberrel. Először is azokat a fiatalokat, akiket sokszor számon kérünk azért, hogy hogy élnek, hogy gondolkodnak, elsődlegesen szeretnünk kell. És ha szeretjük őket, akkor fel fog éledni a szívükben a szeretet. Először önmaguk iránt, aztán az embertársaik iránt. Egy szeretetlen nemzedék vagyunk, és ebből nagyon-nagyon sok trauma fakad a jövő generációban is.
Egy csodálatos édesanyja tudna még itt órákat beszélni nekünk, de szeretnénk azt is komolyan venni, hogy nem az abortusz kérdésére szorítkozik az életvédelemnek az ügye. De egy dolgorra hadd irányítsam még rá a figyelmet. Azok a kérdések, amikről itt most beszélünk, illetve amit az életvédelem hordoz, ez nem keresztény kérdések és válaszok, és semmiképpen nem politikai párthoz tartozóknak a vélekedése, hanem az emberről van szó, mindenkit, aki ember érintő kérdések, ügyek ezek. Ezt külön szeretném kihangsúlyozni, mert könnyen mondják azt, hogy hát ti keresztények így gondolkodtok, mások meg másképpen, így is lehet, úgy is lehet. Nem. Az igaz emberhez, mert Istenhez méltó megoldás egyetlen. Az életvédők 10 pontja között szerepel a 8. pontban a következő, az életvédelemmel kapcsolatos véleményünk természettudományos tényeken alapul. Nem ideológiai vagy érzelmi előföltevésekből alakítottuk ki a véleményünket, hanem természettudományos szakmai alapon. Ez azért nagyon fontos, mert sokan vannak, akik a természettudomány megváltó erejében hisznek. Ha a természettudományokat rosszra használjuk, akkor az embergyűlölő emberellenes támadásokat szül. De nézzük akkor most a másik nagy témánkat, amiket csak most példaképpen hoztunk, az élet kezdetei, és most nézzük az élet végét. Azért szeretném, hogyha ez most sorra kerülne itt, utána majd a kérdéseknek is természetesen helyet adunk, mert édesanyánkat hugommal együtt ápoltuk 4 éven át, azt a csodálatos édesanyát, akinek mindent köszönhetünk, és aki az utolsó időszakban teljesen elvesztette a szellemi képességét. Megrendítő élmény volt az látni, hogy amikor már semmit nem tud tenni, nem ért semmit, nem tud reagálni semmire, ami körülötte történik, de ő az én édesanyám.
A palliatív terápia. A palliatív terápia olyan kezelést jelent, ahol a betegek lehetőség szerint az általuk választott környezetben teljes fizikai, mentális és lelki támogatást kaphatnak jelentős fájdalomcsillapítás mellett. A modern palliatív kezelés elérhetővé tette a fájdalommentes és méltóság teljes természetes halált. Az életvégi ellátás szakértői, a palliatív szakorvosok és a hospice-ban résztvevő egészségügyi dolgozók túlnyomó többsége ezért ellenzi az eutanázia legalizálását. Szerintük a jó minőségű palliatív ellátással szemben nincs szükség rá. Az egészségügyi világszervezet, a WHO 1980-as állásfoglalásában rámutatott, a modern palliatív kezelés megjelenésével szükségtelenné vált az önkéntes eutanázia törvényesítése. Csúszós lejtő. Az eutanázia fokozatosan kiterjed más esetekre is. Ha az eutanázia legális lehetőséggé válik bármilyen jellegű fájdalom vagy szenvedés esetén, és az arra irányuló kérelem alapja az önrendelkezési jog, akkor minden korlátozás igazságtalannak tűnhet azok számára, akiket mégis kizárnak a lehetőségből. Azokban az országokban, ahol az eutanáziát engedélyezték, szinte kivétel nélkül ugyanaz a folyamat játszódott le. Kezdetben az eutanáziát csak azok számára tették törvényessé, akik súlyos és gyógyíthatatlan állapotban voltak. Később azoknak is, akik szenvedtek, de nem haldokoltak. Eleinte csak a fizikai fájdalomban szenvedők számára volt elérhető a kegyes halál, majd a lelki traumában szenvedőknek is lehetővé tették. Eredetileg csak felnőtt betegek esetében volt alkalmazható, de Belgiumban a világon elsőként már gyermekek részére is elérhetővé tették. Öngyilkosságok. Az eutanázia és az orvos által segített öngyilkosság legalizálása nem csökkenti az öngyilkosságok számát. Bár a bevezetéskor több amerikai államban is ez volt a várakozás, a későbbi tanulmányok szerint az eutanázia általánosan éppen ellenkező hatást váltott ki, növelte az öngyilkosságok számát, különösen nők és idősek körében. Hollandiában is hasonlóak a tapasztalatok. A 2001-es bevezetést követő 6 év alatt az öngyilkosságok száma nem kevesebb, mint 35%-kal emelkedett. Az egészségügyi szakemberekre gyakorolt pszichés hatás. Az eutanázia az egészségügyi ellátás részeként kerül bevezetésre. Ezért az egészségügyi szakemberek, köztük az orvosok felé is elvárás, hogy aktívan részt vegyenek benne, vagy utaljanak rá, mint lehetséges kezelési mód. Ez lelkiismereti sérelmet jelent, tekintettel arra, hogy az orvosok jelentős része ellenzi az eutanáziában való közreműködést, mivel ellentétes az orvosi etikával. A szándékosan előidézett halál nem válik természetesebben vagy könnyebben kezelhetővé, ha egészségügyi eljárás keretei között teszik lehetővé. Az eutanázia végrehajtása lelki terhet ró az orvosokra, ami problémákat okozhat az egészségügyi szakemberek között. Nem önrendelkezés. Az eutanáziát az ember önrendelkezéshez való jogával is indokolják. Ez az egészségügyi ellátás során azt jelenti, hogy a betegnek jogában áll visszautasítani a kezelést. Nem rendelkezhet azonban arról, hogy milyen terápiát vagy gyógyszereket kapjon. Az eutanázia kérelmezésével viszont a páciensek nem csak önmagukról, hanem az orvosról is rendelkeznek, hiszen az eljárást nekik kell lefolytatniuk.
Azért mégiscsak érzéketlenek vagyunk mi keresztények, nem? Nem veszük komolyan az emberi szenvedést, és nem akarunk segíteni annak fogyatkozásán.
A szenvedésre adott válasz a modern orvostudományban ez a palliatív terápia, ami hála jó Istennek az orvostudomány fejlődésével és a fájdalomcsillapító eljárások fejlődésével ma már fájdalommentes és méltóság teljes halál lehetőségét kínálja egyre többeknek. A palliatív terápia elterjesztése, ezek nyújtása minél szélesebb körben nyilván mindig fejleszthető Magyarországon is. Nyilván nem ideálisak még sehol a viszonyok e tekintetben. De így, hogy lehetőség van méltóság teljesen átkísérni a betegeket, az időseket és a szenvedőket a halálba, így, ahogy a WHO 1980-as állásfoglalásában közzétette, gyakorlatilag okafogyottá vált az eutanáziáról való párbeszéd. És ha nagyon lecsupaszítjuk ezt a kérdést, és ezt egy kommunikációs kurzuson mi megtettük, amikor annyira leegyszerűsítünk egy morális dilemmát, hogy megpróbáljuk egy kérdésben összefoglalni, vagy egy válaszban a lényeget, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy annyira empatikusak vagyunk a szenvedő idős hozzátartozóinkkal kapcsolatban, hogy megöljük őket. Mert gyakorlatilag az eutanáziában erről van szó. Miért szent az élet? A fogantatástól a természetes halálig. Mert ahogy azt egyébként nagyon sok palliatív szakember és a hospice ellátásban dolgozók is hangsúlyozzák, nem csak a testnek, hanem a léleknek is fel kell készülni a halálra. És nem tudjuk, hogy mi az a pillanat, amikor az idős hozzátartozónk, és lehet, hogy nagy fájdalmakat vagy szenvedést él át, de nem tudjuk, mi az a pillanat, amikor az ő lelke készen van. Aki búcsúztatott vagy gondozott úgy, mint Zoltán atya, idős hozzátartozót, az tudja, hogy a haldoklásnak van egy természetes folyamata. Az orvosok általában fényes napnak vagy világos napnak hívják azt a napot, amikor a haldokló betegek korábbi állapotuknál jobb állapotba kerülnek, élénkebbek, jobban kommunikálnak, behívják a hozzátartozóikat, elbúcsúznak tőlük, elrendezik rendezetlen dolgaikat. Sok beteg ilyenkor gyón meg, leteszik a lelki terheket. Amikor idő előtt kikapcsolunk egy gépet, vagy valakinek beadunk egy méreginjekciót, neki nem biztos, hogy a lelke fel tud készülni a halálra. Nagyon-nagyon sok olyan szakember van, aki bár nem keresztény, hanem világi, egészségügyi ellátásban dolgozik, de erre figyelmeztet minket, hogy a haldoklás egy folyamat, amiben nem szabad durván beavatkoznunk. Ez is hozzátartozik az emberi méltósághoz. Sok esetben arról van szó, hogy saját magunkat akarjuk megkímélni attól a szenvedéstől, attól a fájdalomtól vagy nehézségtől, amit egy szeretett hozzátartozónk szenvedésének a látványa, ami elé állít minket, adott esetben, ami a gondozásuk terhét jelenti. Fontos ezekről a kérdésekről elgondolkodnunk. Élet és halál tehát nem mi adtuk, nem vehetjük el. Egyetlen egy ember, se kormány, se törvényhozó testület nem rendelkezhet az emberi életről, mert emberi életet nem tud adni.
Értelmezzük még egy kicsit, csak hogy mindenki számára nyilvánvalóra legyen, a palliatív és a hospice kifejezéseket, jó, nem biztos, hogy egyértelmű.
Hát a palliatív ellátás az ugye gyakorlatilag erről szól, tehát a súlyos állapotú, mondjuk halálos kimenetelű betegségben szenvedő, súlyos fájdalmaktól szenvedő betegek fájdalomcsillapításáról, ennek a magas szintű orvoslásáról, a méltóság teljes halálorvosi gyakorlatáról szól. Ez valóban egészségügyi ellátás. Egészen torz és morbidnak tartom azt a kifejezést, amikor magát az eutanáziát apostrofálják, úgyhogy egészségügyi ellátás. A hospice pedig, ezt is tudjuk, hogy ma már nagyon-nagyon sok jól felszerelt kórházban gyermekeknek is, gyermek hospice házakról is tudunk, olyan gyermekek számára, akiknek mondjuk az egészségű állapota ezt indokolja, tehát tudjuk, hogy halálos betegek, hogy nem megmenthetőek, hogy méltóság teljesen élhessék az utolsó napjaikat.
Kedves hallgatóink, műsorunkban megismételtük a Nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola legutóbbi programját. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották.
Misty hand, and there I've formed those memories. I thought I lost them all, but now I can't remain.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.